Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, a Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Énekeljük, szeretett testvéreim, énekeskönyv 166-os számú énekének az első szakaszát, 166-os énekünket énekeljük. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Olvasom testvéreim Istenek igéjét, a Máté írása szerinti evangélium 11. részének 20. és következő verseiből. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte Jézus, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsajda! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta, magasszalnak, atyám, menj és földura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Istennek kegyelmet tegye bennünk, áldotta az ő igéjét, hogy azt befogadva teremhessük Isten szent lelkének a jó gyümölcseit egész életünkben. Imádkozzunk testvéreim, tegyünk vallást a mi bűneinkről, és valljuk meg a mi hitünket, reménységünket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyám. Íme egyben ültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Úrunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minekünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát is az ő igéjéből, ahol így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 377-es számú énekünk első 6 szakaszának az éneklésével dicsőítjük Istent. A 377-es számú ének első 6 szakaszát énekeljük. Isten szelíd szolgálja te, atyánknak édes gyermeke. Imádkozni. Kegyelmes Istenünk, mennyi édesatyánk, olyan különös ez az ének, amiben vallást teszünk a hitünkről, olyan különös ez a mindennapokban forgolódó, csak a saját eszére és csak a saját tapasztalatára hagyatkozó ember számára. Olyan különös ez, hogy vannak olyan emberek ezen a földtekén, és mi magunk is ilyenek lehetünk, akik azt énekeljük, hogy szerelmeddel be nem telünk. Akik életünk sok-sok örömteli vagy éppen viharos napjában megtapasztaltuk, hogy mit jelent az, hogy lettél tető fejünk felett. Lettél számunkra hajlék, védelem, otthon. Egy olyan világban, ahol mindenki keresi a maga helyét, a maga feladatát, a maga otthonát. Ahogy a madár keresi az ágat, ahová leszállhat. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy a mi emberi gyengeségünk, törékenységünk és minden bizonytalanságunk ellenére is a te szent lelked által úgy ismerhettünk föl téged, mint kősziklát, mint életünk megtartóját. Segíts, hogy soha el ne vágyakozzunk erről a kőszikláról. Segíts, hogy mindig megvallhassuk a sokat kételkedő és hadakozó apostollal együtt, hová mehetnénk máshová, örök életnek beszéde van te nálad. Köszönjük, hogy a te lelked által az elmúlt héten, a tegnapi nap is olyan sok áldás ömlött ki erre a gyülekezetre, mindazokra, akik jelen voltak, jelen lehettek, és köszönjük, hogy ezen a mai napon is te készíted a te áldásaidat és ajándékaidat. Ez az áldás sokszor figyelmeztetést, feddést is tartalmazhat. Jaj neked, mert nem tértél meg, így hallottuk az igében. De ugyanaz a hang mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Sokszor mind a kettő, mi magunk vagyunk, a tőled elfordulók, a megfáradók, de köszönjük, hogy a hozzád ismételten visszatérők is lehetünk. Áld meg most közösségünket, magasztalásunkat, amellyel bekapcsolódhatunk mindazok Isten tiszteletébe, akik e napon a te nevedet hívják segítségül. A mi Urunk Jézus Krisztus nevét a Szentlélek által. Amen. Isten igének a hallgatására készülve a 447-es számú énekünket énekeljük. A 447. énekét az énekeskönyvünknek, annak mind az öt szakaszát. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, amelyben az ő üzenete szól mi hozzánk ma délelőtt. Az előbb elhangzott igerész folytatásából hallgassuk meg Máté evangéliuma 11. részének 28. és következő verseiből. Ahhoz méltó figyelemmel vegyük magunkat Isten igéjét. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Szeretett testvéreim, a nyár folyamán gondolom, hogy mindannyian valamilyen módon megpihentünk, kicsit megnyugodtunk, akár odahaza, akár elutazva, közelre, vagy távolra, vagy nagyon messze, egy kicsit a szabadságot valamilyen formában mindenki élvezhette. És természetesen ezzel a modern életformával együtt jár ez, hogy megvannak a nagyon kemény munkásnapok, és aztán hellyel közzel a naptárba beékelve néhány nap, esetleg hét, és hát elfogadjuk azt, hogy ebben az életritmusban zajlik az életünk. Az emberről sokféle meghatározást mondtak az idők folyamán, hogy gondolkodó lény, hogy játszó, kikapcsolódást kereső lény, hát lehet sorolni ezeket, de ezek sorába feltétlenül oda tehetjük azt is, hogy az ember megnyugvást, elcsendesedést, békességet kereső lény. Abba azonban nehezen tudunk beleegyezni, hogy az igazi csend, vagy az igazi megnyugvás, az az állapot, amikor jól érezzük magunkat a helyünkön. Nehezen tudjuk elfogadni, hogy ez néhány napra lenne korlátozva, vagy néhány hétre. Valóban olyan megnyugvást, olyan vakációt, olyan szabadságot szeretnénk magunknak, ami tartósabb ennél. És jogos ez az igény. És boldog ember az, aki nem adja fel ezt az igényét, hogy élete egészét valahogy beszőlje ez a megtalált békesség és nyugalom. Azt az anekdóta számba menő történetet bizonyára sokan ismerik, csak éppen fölvillantom, amely szerint ül a szegény halász ugye a tóparton, és egyetlen halászbottal halászgat, és akkor megérkezik mellé valahonnan a nagyvilágból a gazdag, éppen nyaraláson lévő turista. És azt mondja neki, hogy szép ez bácsikám, hogy így halászik, de miért nincsen 10 horgászbot egymás mellett. És akkor sokkal többet fogna, sok pénzt keresne, és akkor vehetne egy csónakot, és akkor még többet fogna, és vehetne egy motorcsónakot, és aztán egy halászhajót, gazdag ember lehetne, és mindig kérdezi az egyszerű bácsi, és akkor mit kezdenék ezzel a pénzzel, és akkor abból még többet lehet keresni, és akkor megengedhetné magának, hogy nyaranta elmenjen 2 hétre szabadságra, és akkor például leülhetne egy tópartra, és elkezdhetne halászni. De hát nem éppen ezt csinálom.
ismerjük ezt a történetet, és nyilvánvaló a történet szándéka nem az, hogy a túlkényelmest vagy a lusta életet dicsérje. Szentírás is sokszor elítéli az ilyesmit, sőt azt mondja, menj a hangyához, terest, és tanulj tőle szorgalmat. Tehát nem erről van szó. Csupán azért villantottam fel, mert nagyon jól szemlélteti, humoros módon szemlélteti az ember, főleg az európai, nyugati világ, és az ebben a kultúrkörben felnővő ember békesség és nyugalom keresésének a csapdáját. Hogy milyen veszélyek rejlenek ezen az úton, amikor valaki hát ilyen nagyon beprogramozott módon keresi a békességet és a nyugalmat. Nemrégiben olvastam egy könyvet, ami nagyon elgondolkoztatott engem, egy ma élő és ismert francia regényírónak a könyvét, ami nagyon egyszerűen arról szól, hogy van két férfi, 40-es éveiben járó férfi, ők féltestvérek. Egy anya szülte őket, de különböző apától vannak, és hát mindketten végül is ezt a nyugalmat, békességet, helyüket keresik a világban. Az egyik ilyen íróember, művészember a pillanatnyi benyomásokat érzékenyen veszi, az a bizonyos belső készüléke, nyugtalan ember. Annak az embernek a típusa, aki az élet nyújtotta alkalmi örömökben keresi a megnyugvást. Van mindenféle kapcsolata, tucatnyi, száz is, sőt ezer is, de valahogy nem leli ezt a békességet. Olykor ez a két féltestvér leül beszélgetni, ritkán találkoznak. Egy ilyen beszélgetés alkalmával ez a testvér, akiről szóltam, azt mondja, hogy az ember legfőbb értéke végül is a fiatalság, az egészség. De hát az idő menthetetlenül telik, és mindez kifolyik mindenkinek a kezéből. És furcsa, hirtelen logikával így folytatja, hogy mert Pál apostol is megmondta, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, és hiába való a prédikálásunk. Krisztus pedig, folytatja ő, nem támad fel, és nem is fog feltámadni. Milyen különös, milyen döbbenetes dolog ez, és nem egy fiktív, egy kitalált regényfigurának az életérzését közvetíti csak, hanem millió és millió valós embernek az életérzését és gondolatát. És ha emellé rögtön oda tesszük azt, amit a Káténk tanít, mert mi haszna van ugye a Krisztus feltámadásának, hogy ő feltámadásával meggyőzte a halál erejét, minket részesévé tett annak a igazságnak, amelyet ezzel szerzett. És az ő élete minket is új életre támaszt, és az ő feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunk biztos záloga. Ha ezt a nagyon fénylő és ragyogó világot oda tesszük egy ilyen szánalmas kijelentés mellé, amiket idéztem, vagy amit vázoltam, akkor értékeljük újból és újból a hitnek az áldását és a világát. A másik testvér nem ezekben a pillanatnyi örömökben keresi a nyugalmat, hanem a tudásban, az ismeretben, egy nagy világhírű fizikus, közel a Nobel-díjhoz. Ennek a regénynek ez a másik hőse. Ő pedig egy olyan módszert keres, az ember megmentésére, hogy valahogy boldogabb legyen az ember ezen a földön, és több legyen ebből a bizonyos nyugalomból, olyan módszert keres, ami biztos. Ez pedig szerinte csak is a tudomány módszere lehet, és egyszerűen összefoglalva, így mondja egy alkalommal, nem lelki átalakulásra és megújulásra van szüksége az embernek, hanem nekünk kell az embert orvosilag, genetikailag valahogy átprogramozni, hogy annyi szerencsétlenség, annyi bánat, annyi nyomorúság, annyi bűn ne érje az életben. De hát ez az út csak egy utópia, és végül oda jut, hogy elveti magától az életét. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Sokszor érte a kereszténységet, a keresztény tanítást, a Krisztus követő életet az a vád, hogy túl sokat foglalkozik. A Biblia is, meg Jézus is, meg apostolok túl sokat foglalkozik a szegény, a megfáradt, a gyenge, a beteg emberrel. Miért nem foglalkozik többet az erős, a hatalmas, a dicsőséges emberrel? Elég egy egyszerű sportközvetítést nézni, egy világbajnokságot, egy olimpiát, és ott a győztes befutó, aki átszakítja a szallagot, 1000 méter után, vagy éppen 42 kilométer után a maratoni futásnál, vagy egy úszóversenyen, vagy bármilyen más versenyen, látjuk, hogy maga a világbajnok, hogy liheg a győzelme után. Mennyire kifárad, alig tud megszólalni, mintha csak a próféta igazságát idézné, és igazolná, hogy megfáradnak a legkülönbek is. Tehát a Szentírás nem egyoldalúan látja az embert, nem csak a gyengeségét és elesettségét látja az embernek, látja azt a sok áldást, amit a Isten felé fordul, hordozhat és közvetíthet a világ felé, de azt is látja a Szentírás nagyon realista, valóságos módon, hogy bizony a legkülönbek is megfáradnak. Azért különös Jézusnak ez a kijelentése, a megfáradtakhoz, a megterheltekhez, a megnyugvást keresőkhöz, mert egy nagyon meglepő gyógymódot ajánl. Vegyétek föl magatokra az én igámat. Ha gyerekektől vagy fiataloktól megkérdeznék, mit jelent ez a szó, hogy iga, lehet, hogy sokan már nem is tudnák, de mi idősebbek azért ismerjük ezt a szót. Tulajdonképpen a jármot jelenti, azt a jármot, amiben annak idején a földművesek befogták az állatokat. Eszembe jut egy-két ilyen gyermekkori emlékképem, hogy befogják a bivaj nyakát abba járomba, és a vaspálcával lezárják, egyiket egyfelől, a másikat másfelől. És hát szegény jámbor állatnak biztos, hogy nagy erőfeszítésébe került húzni azt a szekeret, de volt ennél rosszabb is. Hogyha valami miatt megvadult ez az állat, és ki akarta tépni magát az igából, a járomból, hát azzal a kínlódással, sokkal, de sokkal nagyobb fájdalmat szerzett magának, és sokkal, de sokkal több energiát pazarolt el annál, mintha békésen húzta volna azt a bizonyos szekeret. Valahogy így van az ember is sokszor, amikor Jézusnak ezt a felhívását hallja. Vegyétek fel magatokra az én igám. Elfogadni azt, hogy Van egy gondviselőnk, egy segítőnk, ez sokszor könnyű, amikor a hiányosságainkat érezzük. De elfogadni azt, hogy van egy urunk, van egy törvényadónk, ezt már nehéz. Valahogy Istennel való kapcsolatunkban mi emberek sokszor ilyen 50%-os viszonyt szeretnénk, hogy ami jó és ami ígéretes és örömteli, azt valahogy titokzatos módon kapjuk meg odafentről, de az engedelmesség és ami nincsen ínyünkre, az nehezünkre esik. És Jézus mégiscsak arról beszél, hogy a megnyugvásnak, a békességre találásnak ez a különös módja, az a járható út, ami eredményre vezet. Vegyétek fel magatokra az én igámat. Jézus igájának a felvétele mit jelenthet? Hát bizonyára vannak az emberek között, az életsorsok között érintkezési pontok, vannak nekünk közös tapasztalataink, amit meg lehet fogalmazni, hogy ezt jelenti, vagy azt jelenti, de bizonyára embere válogatja, hogy kinek mit jelent felvenni a Jézus igáját. Ha valaki például nagyon-nagyon bizalmatlan az emberek, kell szemben, de nem csak az emberekkel szemben, hanem Istennel szemben is. Semmit nem akar igazságként elfogadni, mindenkinek a szeretetét is elutasítja. Egy ilyen ember számára Jézus igája az, hogy hidd el, hogy én a te urad és megtartód és megváltód vagyok. Próbálj meg bízni benne, akinek ez a gyenge pontja, számára ez a legnehezebb, számára ez az iga. Akinek az a gyenge pontja, hogy semmiképpen nem tudja elhinni azt, hogy van örök élet, mert bezárja magát abba a dobozba, hogy föld élete mindennek vége, a számára talán a legnehezebb iga elfogadni azt, hogy Isten minket örök életre teremtett, és a Szentírásban és a Jézus feltámadásának a történetében ezt a távlatot kapjuk. És így tovább, sok mindent föl lehetne sorolni, ami az egyes keresztény ember számára talán a legnehezebb. Amikor ezt az igát magunkra vesszük, és elfogadjuk, hogy ebben a értelmes erőfeszítésben lehetünk a legáldottabb emberek a Földön, akkor elindultunk a megnyugvás útján. Sok minden jelenthet könnyű igát is, egy édesanyának is teher, nevelni a gyermekét, egy édesapának is megkeresni az asztalra valót. Ebben a regény történetben, amit említettem az imént, ennek a két féltestvérnek a tragédiája és ez a nagy bizonytalansága éppen abból fakad, hogy az édesanyjuk nem törődött vele, mert járta a maga útját. Pedig adódott számára egy értelmes iga, hogy nevelje a gyermekeit. De kitépte magát ebből az igából. Szvéreim, életünk különböző szakaszaiban, hol könnyebb, hol nehezebb igával lát el bennünket Isten. Hát talán habozunk is egy kicsit, hogy is kell ezt mondani. Nehezebb vagy könnyebb igával ver meg Isten, vagy áld meg minket Isten. Nemrégiben kaptam egy lelkész kollégámtól egy levelet, aminek a mondatai azóta is úgy bennem visszhangzanak, és arról ír, hogy az édesanyja, aki orvos volt itt a mi kicsi erdélyi egyházunkban, szolgál ez a lelkipásztor. Az édesanyja, aki orvos volt, 14 és fél éven keresztül rákos betegséggel küszködött, és egy bő hónappal ezelőtt végül is megtért a mennyei dicsőségbe. Nagyon bennem maradt ennek a levélnek néhány mondata, és azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent alázatosan felvenni a Krisztus igáját, hadd idézek néhány mondatot ebből a levélből. Sorozatos csodákat éltünk át édesanyánk utolsó napjaiban is. Folyamatosan érzem Isten jelenlétét. 14 és fél év rákos betegség ide alatt nem fáradt bele az evangélium hirdetésébe. Vigasztalva és lelkigondozva őt diagnosztizáló és kezelő orvos kollégáit, a mellette szenvedő betegeket. Alig tudott már járni élete vége felé, és mégis utolsó erejével is felment az emeletre a blokkos szomszédainak imaórát szervezni, és tartani és bátorítani őket. A rák mindenét megtámadta, bőrét, szívét, tüdejét, eleven gennyes, folyamatosan vérző hús volt a teste, de soha egy zokszó nem hagyta el az ajkát. A kórházban a kezelő orvosa nem értette, hogy nem ordít a fájdalomtól. Utolsó beszélgetésünkön elmondta, hogy fel van készülve a halálra. Addig fog élni, amíg az Úrnak terve van vele, még itt a földön. Úgy fogta fel a helyzetét, mint Istennek ajándékát, egy lehetőséget a szolgálatra és bizonyságtételre. Nem volt benne szikrányi halálfélelem sem, nagyon várta az Úrral való személyes találkozást. Aztán az Úr megkönnyörült rajta, és egy szempillantás alatt magához vette. Édesapám is ott volt végig mellette, éjszakákon keresztül, és azt mondta, ez a gondoskodás, amit ő gyakorol a felesége beteg ágya mellett, semmiség ahhoz képest, amit ő ajándékba kapott társától egész élete folyamán. Fölvenni a Jézus igáját, ez jelenti a nyugalom útját. És a következő mondatrész ugyanolyan meglepő, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. A szelídség ellentéte az erőszak, az alázatnak az ellentéte a gőg. Ez is egy iga, szelídnek lenni akkor, amikor sok minden kihozhatna bennünket a sodrunkból, alázatosnak lenni akkor, amikor talán okunk lenne arra, hogy gőgösek legyünk valakivel szemben. Ez is egy iga. Egy ellentétes irányú mozgás, ahhoz képest, ahova mi emberi természetünk, és úgy általában a világ sodrása vinne és vezetne bennünket. Megtanulni a szelídséget, megtanulni az alázatosságot. Múlt héten csengettek be az iskolákban, kezdődik az oktatás mindenütt, és hát minden egyes tantárgy gyönyörűséges lehet a maga módján az iskolákban, mert Isten teremtett világának egy részéről szól. Legyen az történelem, földrajz, fizika, csillagászattan, nyelvek, irodalom, bármi. Csak hogy tudjuk, hogy az iskolai tantervben külön annak a tanítása, hogy mit jelent szelídnek és alázatosnak lenni, ez így nem szerepel. Áldott pedagógus az, aki a saját szaktárgyának a továbbadása mellett valamiképpen ezt is közvetíti. De a családnak, a szülőknek, testvéreknek feltétlenül, egyháznak, gyülekezetnek feltétlenül fő tantárgynak számít ez a jézusi szelídség és alázatosság. Ez nem az, amire a világ gondol sokszor, hogy ez nem más, mint pipogyaság, mint gyengeség, mint nem törődömség, mint tunyaság, szó sincs erről, ez a fajta jézusi szelídség és alázatosság a lehető legnagyobb erő. Milyen nagy szükség van erre a szelídségre, minden erőszakkal szemben. Ennek az országnak a idevágó statisztikáit megnézzük, azt találjuk, hogy hetente Romániában 200 olyan esetet jelentenek be hivatalosan a hatóságoknak, ahol családon belüli erőszak történt. Általában a férfi a bántalmazó, nem minden esetben, de az esetek nagy részében 200 hivatalosan bejelentett eset. Hát akkor feltételezhető, hogy legalább 10-szer annyi a be nem jelentett eset. És hetente 2 ember hal meg az ilyen erőszak tétel folytán. Egy erőszakos, kemény világban élünk. Nincs szó arról, hogy csak az életnek ezeket a negatív oldalait akarnánk kiemelni, de látni kell azt, hogy mire és mi mindenre képes az ember. De képes lehet Isten szent lelkének az áldása és átalakító hatalma folytán erre a jézusi szelídségre, alázatosságra, ami hordozza az életet, lehetővé teszi, hogy az kibontakozzék és gyümölcsözzék. Miért végzi el ez az iga és ez a tanulás, szelídség és alázatosság tanulása azt a csodát, amit megnyugvásnak nevezünk? Azért, mert ez egy különös tanulás és különös iga. Az én igám boldogító és az én terhem könnyű. Ezt mondja Károly fordítás, az én terhem és az én igám gyönyörűséges. Istennek kegyelme végezze el bennünk, testvéreim, hogy minden ránk szabott feladat, iga hűség, iga szeretet, iga szolgálat, iga ilyen gyönyörűségesnek tűnjön, és akkor, amikor túl nehéznek tűnik, kérjük még buzgóságosabban Isten kegyelmét és erejét annak a hordozásához. Amen. Válaszoljunk testvéreim Isten igéjének a meghallgatására a 310-es szám énekünk eléneklésével. A 310-es énekünk első 2 szakaszát énekeljük. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy elénkbe állítod a mi Urunk Jézus Krisztust, a te szenvedő szolgádat, aki által életünk és reménységünk van. Az ő szelídségét és alázatát, amely tudott
Kemény is lenni, érces hangon is tudod szólni, jaj neked, Korazin. De ez az érces és kemény hang is szeretetből fakadt. Szeretetből mindazok iránt, akikhez életet hozott. Ennyi, édesatyánk, segíts teljes életünkkel, értelmünkkel, érzéseinkkel, akaratunkkal oda csatlakozni te hozzád. Jézus társává lenni a mi földi útunkon. És elhinni azt, hogy nem csak akkor kell alázatban és szelídségben maradnunk, amikor velünk szemben túlerő van, amikor amúgy sem volna esélyünk másra, hanem akkor is tudjunk szelidek és alázatosak maradni, amikor nálunk van a fölény. Életünk számtalan helyzetében találkozunk, akár egyik, akár másik esettel. Áldj meg minket a te szent lelkednek, az igazi, alázatos, terheket hordozó szeretetével. Olyan teherhordozással, amely képes a hálaadásra, dicsőítésre, a magasztalásra. Ilyen különös ez az élettörténet is, az édesanyának a szenvedés története, amelyben azt látjuk, hogy mit is jelent a lélek ereje, az az erő, amit a világ meg nem adhat, semmilyen formában, semmilyen gondolat nyomán, semmilyen meggyőződés vagy hatalom útján, de a te lelked megadhat. Segíts azért, mennyi édesatyánk, hűséggel továbbvinni azt a könnyűnek, vagy nehéznek, vagy sokszor túl nehéznek tűnő igát, amit hozott, bárhogyan is mondjuk, a sors, vagy az élet, vagy a te gondviselésed. Köszönjük neked, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus éppen ennek a világnak meg annyi keménysége és erőszakossága és bűne közepette, élte azt az áldott szent életet, amelyre nekünk is szükségünk van. Segíts az ő nyomdokán járni életünk minden idejében. Imádkozunk a gyülekezet gyengéért, betegeiért, egyedül élőiért, özvegyeiért, árváiért, aki különösen érzik azt, hogy inog a támasz, vagy a támasz teljesen hiányzik, hadd legyenek mindazok a testvérek az ilyeneknek a támaszai, akik te benned reménykednek, és te benned találják meg a saját életük támaszát is. Imádkozunk az említett gyermekekért, iskolákért, a becsengetőkért és azokért, akiknek becsengettek, akik újabb és újabb feladatokkal találkoznak, ha tudják azt hittel és jókedvel tenni. Hiszen a megértés ajándéka is a te ajándékod. Áldj meg minket a te lelkeddel, hétköznapjainkban és ünnepnapjainkban egyaránt. Imádkozunk a világ békességéért, azokért az emberekért, akik forró, háborús vagy éppen természeti csapás által sújtott területeken élnek, akik elveszítenek egyik napról a másikra mindent, amit összegyűjtött munkás kezük. Segítsd őket, hogy megmaradjon a reménységük, az imádság, a hitük, a szeretetük. Hallgass meg bennünket a Krisztusért, kérünk. Amen. Csendben, bizalommal tárja fel mindenki Isten előtt kérését, háláját, imáját. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást a gyülekezet áldozat kész szeretetébe ajánlom. Hirdetem, hogy a szeretett szolgálati persejbe külön adományt fogadunk el, ez alkalommal is, a Zilahi Árvák támogatására. Az előbb énekelt 310-es számú énekünk harmadik és negyedik szakaszait énekeljük itt vallástételünk előtt. Szelíd szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel. Hitünket, testvéreim, az egyetemes egyház hitvallásának szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvéreim, a 90. Zsoltár első szakaszát. 90. Zsoltár első szakaszát énekeljük. Te benned bíztunk elejtől fogva.
A reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.